Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Fesztivál Akadémia Budapest, Fertőd, Csíkszereda, Martonvásár, Biatorbágy, ezek mai főbb helyszíneink. Kezdem a Fesztivál Akadémiával. Kisgyerekkoromban mindig úgy képzeltem, a repülés az valami hihetetlenül elegáns és jó dolog. Aztán tizenévesen eljött a nagy pillanat. Az IL-18-as ugye rendesen zúgott végig, ám a látvány a felhők közt, a hátra dönthető ülés, és talán mindenek előtt a malév rendkívül finom és bőséges étel, illetve italkínálata mindenért kárpótolt. Manapság szűk ülés, semmi kulináris élvezet. A felszállás előtt meg valóságos rémálom, őrületes sorok, motozások, kiszolgáltatottság. Sok órával korábban tanácsos a reptére menni. Miért jut mindez most eszembe? Nos, a nyolcadikai koncert második félidejének elején különös színjátékot láthatott a Solti termet zsúfolásig megtöltő közönség. Három fiatal, Kelemen Hanna, Dayton Mangay és Jules Bizet négy nyelven, főleg angolul, de mellette magyarul, franciául, sőt, mint utólag a műsorvezetőtől megtudhattuk, szuahéliül, olyan távolról a hajdani Commedia dell'Arte-ra emlékeztető jelenetsort mutatott be, amely egy mai repülőtéren, illetve repülőn játszódik. Az összes nevetséges és vérlázító kellemetlenséggel. Repülőnk aztán olykor filozófiai magasságokba emelkedett. Nem állítom, hogy mindent maradéktalanul értettem, a szuahélit például nem, de kétségkívül jól szórakoztam, ahogy tapasztalatom szerint a környezetemben ülők is. És időről időre zenei részletek is megszólaltak. Repülőtéri szignál például a játék elején. Majd egyszer csak Kelemen Hanna elkezdett hosszasabban zongorázni igazi muzsikát, bámulatosan. És akkor jazz is. Minden mi szemszájnak, pardon, ez esetben inkább fülnek ingere. A FAB, azaz a Fesztivál Akadémia Budapest, a korábbi években is kitűnt már rendhagyó műsoraival. Olykor túllőttek a célon, emlékszem például irdatlanul hosszú rendezvényükre. De általában igazolódott a program szerkesztői bátorság, hogy most is. Az első félidő hagyományosabban indult. Először Bach harmadik brandenburgi versenyművel szólalt meg 12 muzsikus előadásában, frissen, lendületesen. A középső tételt, mint köztudott, csak két basszus hanggal és a harmóniára utaló számmal jegyezte le Johann Sebastian mester, teret adva az improvizációnak, vagy más Bach művekből átemelt részletek felidézésének, amit ezúttal a csembalista hölgytől, Edőcs Fannitól hallhattunk. Majd Mozart C-dur négykezes szonátája következett. Átlagosnak mondanám Alessandro Taverna és Denis Kozsukin előadását, de ezen belül átlagosan jónak, megfelelően virtuóznak. A második félidőben jött az említett színház. És még csak ezután következett, legalábbis számomra, az est legemlékezetesebb eseménye, Bartók divertimentója. Ismert alkotás, sokat játsszák, vannak jó felvételei. Ezúttal mégis úgy hatott, mintha először hallanám. A titok nyitja, a zenekart ezúttal a vezető Kelemen Barnabás. Olyasmit tud a zenéről, amit tényleg nagyon kevesen. Minden egyes témában, dallamfordulatban karaktert lát. Pontosabban karaktert ismer fel. Táncosat, népieset, kesergőt, vadat, balkáni, cigányosat. Furcsa dolog ez a kotta írás. Nem tud rögzíteni egy csomó fontos információt. Például azt, hogy a 16-odok nem mindig 16-od részei az egész hangnak, és nem feltétlenül egyforma hosszúak. Itt jön Kelemen zenei ösztöne. Ráír ez a lényegre. A Divertimento tételeit soha ilyen változatos karakterekkel, népi ízekkel nem hallottam. Gráci főiskolások működtek közre a magyar szólamvezetők mellett. Úgy hiszem, életre szóló képzést kaptak a próbákon. Ez lehetett számukra az igazi mesteriskola. Az első tételt hallják. Thank you. továbbra is Fesztivál Akadémia. Kovács Ilona a nyári fesztivál zárónapjának délelőtti koncertjét hallgatta meg.
Véget ért a Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje. Az utolsó koncertek egyike, a július 12-i matiné hangverseny programja két ritkán hallható kamarazenei alkotást állított egymás mellé. Az elhangzott művek között első pillantásra kevés a kapcsolat. Az egyik Szergej Prokofjev amerikai emigrációjának éveiben született lírai miniatűrök sorozata, a másik Dohnányi Ernő késő kamarazenei életművének monumentális összegzése. Mégis van egy közös vonásuk. Mindkét kompozíció hosszabb alkotói folyamat eredményeként nyerte el végleges formáját, és eredetileg egyiket sem arra a hangszer összeállításra komponált a szerzője, ahogy ma ismerjük. Prokofjev Opus 35-ös 5 melódiája 1920-ban még szöveg nélküli dalciklusként énekhangra és zongorára készült. A zeneszerző 5 évvel később maga dolgozta át hegedűre és zongorára, olyan természetességgel alkalmazva a hangszer sajátos lehetőségeit, a kettős fogásokat, a szordinós hangzást, a pizzikátókat és üveghangokat, hogy a mű mára szinte elválaszthatatlan ettől a változattól. Azóta számos további átirat is készült belőle, ami jól mutatja a darab rendkívüli alkalmazkodó képességét és időtálló zenei karakterét. Yuri Zsislin, a londoni Royal College of Music professzora játszotta a hegedű szólamot, melyhez természetes módon kapcsolódott Dani Imre zongora játéka. Előadásukban az 5 miniatűr karakterei finom árnyalatokkal, szinte észrevétlen természetességgel bontakoztak ki. Közös muzsikálásuk finom, államszerű atmoszférát teremtett, s mire a hallgató igazán belemerült volna ebbe a különleges, meditatív világba, az 5 rövid darab már véget is ért. A Prokofjev kompozíciónál hosszabb fejlődési utat jár be Dohnányi Opus 37-es C-dur szextetje. A zeneszerzőt az 1920-as évek végén még egy fúvósokra, vonósokra és zongorára tervezett kamaraszimfónia gondolata foglalkoztatta, mely az évek során fokozatosan alakult át. Elő fúvós kvintetre és zongorára, majd 1935-ben nyerte el a mai ismert alakját klarinétra, kürtre, hegedűre, brácsára, csellóra és zongorára. A Dohnányi által választott hangszer összeállítása a kamarazene ritkán alkalmazott apparátusai közé tartozik. Talán éppen ezért hat olyan egyedinek a végleges verzió. A klarinét és a kürt sajátos színvilága a vonós trióval és a zongorával együtt rendkívül gazdag hangzás lehetőségeket teremt, melyekben a kamarazene intimitása és a szimfonikus gondolkodás egyszerre van jelen. Hegedűn Daniel Bulajev, brácsán Razvan Popovicsi, cellón Julian Arp, klarinéton Klenyán Csaba, kürtön Sugár Gergely, zongorán pedig Maxim Tanyicev játszott. Már az első tételben szembetűnő Dohnányi kamarazenei gondolkodása. A zeneszerző zongorista ezúttal előzékenyen háttérbe húzódik, és a fő téma megszólaltatását a többiekre bízza. Az expozíció elején a kürt mutatja be a fő gondolatot, amelyet a klarinét vesz át, majd a vonósok folytatják. A bensőséges melléktémát a brácsa énekli el, végül a záró téma ad lehetőséget a zongora szólam virtuózításának kibontakozására. A hangszerek közötti párbeszéd, a motivumok folyamatos átadása és egymásra reflektálása végig eleven kamarazenei diskurzus teremtett, amelyet a művészek kivételes összhangban a legmagasabb művészi színvonalon formáltak meg. A lírai hangon induló, majd fokozatosan határozott indulóvá alakuló második tétel, az intermezzo, újabb karakterek egész sorát villantotta fel. A variációs harmadik tételben különösen emlékezetesnek bizonyult Klenyán Csaba éneklő klarinét szólója és Maxim Tanyicev finoman árnyalt zongora játéka. A finálé felszabadult humora a muzsikusokat és a közönséget egyaránt magával ragadta. A jazz idéző ritmusok, a kétnegyedes tételben természetes könnyedséggel lüktető keringő karakter, valamint a mű végének szellemes harmóniai fricskája, a desz-dur felé tartó lezárást felülíró két C-dur akkord derűs mosolyt csaltak a Solti teremben lévő arcára. Örvendetes, hogy a fesztivál műsorában idén hangsúlyosan jelen voltak Dohnányi Ernő kompozíciói. Az Eszmo zongorás kvintett, a szerenád, az Opus szám nélküli B-dur vonós szextett és a C-dur szextett remek válogatást adott a zeneszerző kamarazenei életművéből. Dohnányi kutatóként külön öröm számomra, hogy ezek a kivételes alkotások egyre gyakrabban szólalnak meg a hangverseny pódiumokon. Ha pedig mindehhez hozzá gondoljuk, hogy jövőre ünnepeljük Dohnányi Ernő születésének 150. évfordulóját, ez a gazdag válogatás különösen szép ráhangolódásnak tűnik a közelgő jubileumra.
Riport következik Szomor Dániellel, az Ensemble Variabile nagybőgő művészével, Várgedő Anna beszélgetett.
Kamarazene Verbunkossal fűszerezve nem is egy, hanem két koncertnek is ez a címe. Kíváncsi vagyok, miért döntöttek úgy, hogy több estét is szentelnek a témának?
A tavalyi évben volt először alkalmunk Felfőben az Eszterházi kastélyban több koncertet adni egymás után, egy hétvégén péntek, szombat és vasárnap, és hála Istennek az érdeklődés pozitív volt a közönség részéről. Ebben az évben két koncertet játszhatunk, és bár vannak átfedések, de úgy gondoltuk, hogy van ennek most is létjogosultsága.
A Verbunkos divatja széles körben elterjedt volt. Mit gondol, miért lett ekkora sikere?
Hát én azt gondolom, hogy abban az időben a hétköznapi ember, a középosztálynak a mindennapjaiban a zene megjelent, és nagyon sokan játszottak akár billentyűs, akár vonós hangszereken, és hát akkor ugye ez volt a szórakoztató zene, és a kikapcsolódás, szükségük volt az embereknek, és igényelték azt, hogy muzsikáljanak, együtt zenéljenek, otthonokban, szalonokban, akár az utcán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy abszolút része volt az emberek életének.
A hangversenyeken a műveket az Ensemble Variabile adja elő. Igaz, hogy Haydn szimfonikus zenekara nem Mahler szimfonikus zenekara, de mégis feltűnően kis apparátus egy szimfóniához, pedig több szimfónia is szerepel a műsoron. Hogy kell ezt elképzelni?
Johann Peter Salomonnak köszönhetjük azt, hogy eljátszhatjuk ezeket a szimfóniákat. Ő egy hegedű művész, zeneszerző, karmester, mecénás volt, Haydn kortársa, aki Haydnt meghívta Londonba. Ezek a darabok annyira fantasztikusak, hogy már abban az időben szerették volna, hogyha ezek a darabok megszólalhatnak kisebb helyeken, kisebb apparátussal, ezért ő maga, Johann Peter Salomon készítette ezeket az átiratokat, vonós kvintetre, tehát nagybőgővel kiegészülve, fortepiano, vagyis zongora, és egy fúvolával kiegészülve. Johann Peter Salomon az összes Londonban íródott Haydn szimfóniának elkészítette az átiratát, úgyhogy így játszhatjuk most el mi is. Tehát vonós kvintet, fortepiano és fúvolával kiegészülve ezeket a szimfóniákat.
Ma mennyire ismertek vagy játszottak ezek az átiratok?
Nagyon ritkán hallható. Én szinte talán nem is találkoztam még vele. A tavalyi koncertünkből tanulva, ha mondhatom így, amikor szintén játszottunk egy londoni szimfóniát, tényleg nagyon nagy sikere volt. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy miért nem tűzik koncertekre ezeket az átiratokat. Fantasztikus darabokról van szó, és kicsit hazabeszélve, mint nagybőgős, hogy a kvártet kiegészül egy nagybőgővel, a fortepianóval, tényleg kaphat egy zenekari hangzást ez a felállás.
Salomon a zenei anyagon is módosított, vagy csak a hangszerelésen?
Hangszerelésen módosított csak Salomon. Természetesen kellett neki bizonyos dolgokat fúvolából áttenni a brácsára vagy csellóra, de csak a hangszerelésen változtatott.
Azért azt gondolom, hogy a hangszerelés változtatása is igen lényeges színbeli különbségeket eredményez. Ön mit gondol, egy ilyen átdolgozáskor egy új mű születik, vagy nevezhető ez még egyáltalán Haydn szimfóniájának?
Én azt gondolom, hogy abszolút semmiképpen nem veszíti el a lényegét, azt, hogy ezt Haydn írta, és hogy ezek csodálatosan megkomponált művek. Természetesen van egy-két rész, amikor mi is, amikor próbáljuk, összemosolygunk, hogy igen, ezt valószínűleg az oboa játszhatta, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azonnal mindenki ráismerhet, hogy ki a szerző.
A műsoron szerepelt egyébként Haydn meglepetés szimfóniája, a 94-es G-dur. Ezt hallják most más előadókkal, Iván Tíme, a Molnár Noémi a két hegedűs, Juhász Barna a mélyhegedűs, Pivon Gabriel a fúvolista, Fehérvári Zoltán zongorázik és Szabó Péter játszik gordonkán.
Thank you.
Július 6-ától 12-éig zajlott a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál, ennek keretein belül 10-én az opera volt a középpontban. Filip Ignác Csabával, a fesztivál művészeti vezetőjével Csík Gabriella beszélgetett.
Milyen kapcsolat fűzi önt ehhez a rendezvény sorozathoz?
Két szálon kötődök. A Kódex Régi Zene Együttes, ez 30 évvel ezelőtt jött létre, aminek alapító tagja vagyok, és mindig felléptünk megalakulásunk után évente a fesztiválon, és 2008 óta vagyok a művészeti igazgatója a fesztiválnak. Tehát mindkét szálon nagyon szoros a kötődés.
Mesélne egy kicsit magáról a fesztiválról, hogyan épül fel a programsorozat, mi az alapkoncepciója?
Minden évben van egy fő témánk, és arra fűzzük fel a koncerteket. Tehát az idén az nagyon könnyű volt úgymond kitalálni, mert három nagy évfordulót ünnepelhetünk. Tinódi Sevestyén 470 éve halt meg, 450 éve halt meg Bakfark Bálint, és 400 éve pedig Joe de Hollande. És mindegyiknek az alaphangszere a lant volt. Tinódi ő énekmondó, mind ahogy tudjuk, de Bakfark Bálint egy lant virtuóz, még ma is a lantosok, amikor az ő műveit kell játszani, hát mindenki mondja, hogy ez egy kemény dió nagyon. Joe de Hollande zeneszerző, énekes és lantos is számos műve maradt fent, úgyhogy a lant lett a középpontba, és akkor ünnepeljük a fesztivál alapító Barozda együttesnek az 50. évét a fennállásuknak, és akkor, mint ahogy említettem, a Kódex együttesnek a 30. éve, és akkor így alakult a 6-ától 12-ig 14 hangverseny, és meghívottak 6 országból koncertsorozat fesztivál.
Említette, hogy három lant művésznek is ünneplik a évfordulóját. Önöknél ott Szeredában mennyire elterjedt a lant? Sokan játszanak, tanulnak ezen a hangszeren?
A fesztiválon párhuzamosan 2008 óta, amit átvettem a művészeti vezetést, akkor az első dolgom az volt, hogy hozzunk létre egy nyári egyetemet, régi zenei nyári egyetem, és ott a lant már akkor elindult. Azóta jár Kónya István Magyarországról hozzánk, és akkor itt van egy alapbázis, most már mondjam azt, hogy van egy ilyen WhatsApp csoport, hogy erdélyi lantosok, akik egymás között tartják a kapcsolatot. Tehát vannak, igen. Persze attól nem úgy kell képzelni, hogy annyi, mint a hegedűs, vagy mint zongorista, de vannak lantosok erdély szinten is.
Említette a régi zenei nyári egyetemet. Kiknek szól, és hogyan kapcsolódik a fesztiválhoz? Milyen tantárgyakat lehet ott tanulni?
Az idén 8 kurzus van, lant, fúja fúvola, ének, barokhegedű, viola da gamba, violone, kórus éneklés, reneszánsz együttes, ütőhangszerek, és akkor vannak ilyen mellék ágak, mellék kurzusok, amire bárki bármire beiratkozik, járhat ilyenbe, hogy reneszánsz együttes, énekmondó, klub, és a reggeli torna helyett Kovács Gáborral, szintén Magyarországról reneszánszal lehet kezdeni a napot. Így működik már ebbe a felállása. Persze a hangszerek azok váltakoznak évről évre, több vagy kevesebb kurzus van, de nagyjából ugyanez a felépítése mindig a fesztivállal párhuzamosan megy, mert a diákoknak is jó, hogyha be tudnak járni a hangversenyekre, és persze az nekik ingyenes. Próbálunk mindig a fiatalok felé is lépni, hogy bevonzuk ebbe a hatáskörbe régi zenének a vonzásába őket is.
A programsorozaton többek között a Barokk Fesztivál zenekar is fellép. Úgy tudom, hogy ez az együttes szorosan kötődik a fesztiválhoz. Hogyan zajlik a közös munka? Ez egy állandó együttes, vagy inkább egy időszakos műhelymunkának tekinthető?
2009-ben, tehát ahogy művészeti vezető lettem, a következő évtől indult, és azóta az ötlet, hogy összehozzuk az országban barokk hangszereken játszó, különböző együttesek tagjaiból álló, évente egyszer összeülő zenekart. Persze vannak mindig külföldi tagok is Magyarországról főleg, de most például a koncertmester az Mirál Glodano, aki Belgiumban él, és a régi zenei élvonalba található, mint hegedűs, és van egy meghívott Thomas Dollier énekes, és a műsor az pedig francia opera. Van egy koncertmesterünk, van egy közös tervezés, és akkor annak függvényében összeszedjük a zenészeket arra a műsorra nyilván. Ez évente egyszer fordul elő.
Említette a július 10-i hangversenyt, amelynek az a címe, hogy Menjünk az operába, és francia szerzők Rameau és Marémaré műveit adják elő. Kik az énekes szólisták?
A szólisták Gebefüggi Renáta, ő kolozsvári, szoprán, Thomas Dollier, bordói bariton, a koncertmester pedig Mirál Glodano brüsszeli.
Ön szerint mi a megkülönböztető jegy, amely az operák világában különlegessé teszi a francia operákat?
A francia zene az magában egy különlegesség. Voltak olyan kiadásaink a fesztivál keretében, amikor francia zenéről szólt az egész fesztivál, tehát arra fűztük fel, hogy sok-sok francia zene legyen, a rengeteg sok díszítés, meg a francia zenének a jellegzetessége, meg táncot is szerettünk volna betenni, most ez elmaradt, mert olyan volt a helyszín, hogy templomba kellett megtartanunk, mert rengetegen szoktak lenni, és kisebb helyszínt nem akartunk, kint pedig bizonytalan, hogy milyen lesz az idő, így hogy templomba lesz, így most a tánc elmaradt, ez csak a zene, tehát nem megrendezett operáról van szó, ami minden francia zenének a különlegessége, a hangzás, ez a teatralitás, ami benne van, és hogy van egy története, van egy olyan piros vonala az egész koncertnek is.
A Sakont hallják ezúttal Rameau Dardanusából, a 18. század zenekarával, Franz Büggen a vezetőjük. Martonvására, mikrofonnál Bóka Gábor.
A Beethovennel a Szabadban névre elkeresztelt martonvásári Beethoven estek idei harmadik koncertjén a zeneszerző D-dur hegedű versenye, illetve hetedik szimfóniája került egymás mellé. Amikor egy rövid idő alatt lezajló koncertsorozat esetén arról beszélünk, hogy kinek is nagy kihívás ez, feltétlenül az előadókra szoktunk gondolni, de az az igazság, hogy a kritikus számára is rejteget kihívásokat, hogyha ugyanazokról az előadókról nagyon rövid idő alatt háromszor egymás után kell beszélni, ráadásul a repertoárnak egy azonos szeletének az előadása kapcsán. Három Beethoven koncert egymás után a Nemzeti Filharmonikusokkal van-e még mondandó harmadik alkalommal? Nos, van, és nem csak azért, mert ugyan a zenekar változatlan, de a szólista és a karmester cserélődik minden három alkalommal, és ez idén is így volt, de azért is, mert a körülmények is változhatnak, új és új megfigyelésekre tudnak alkalmat adni. Ezúttal például az az egészen egyszerű körülmény, hogy az előző két koncerttel ellentétben most nagyon elől, a nézőtér elején foglalhattam helyet, ami egy szabadtéri koncert esetében sokkal jobb, mint hogy a hagyományos hangversenytermi körülmények között ülnék elől. Itt ugyanis gyakorlatilag sokkal jobban hallani, sokkal több mindent hallani, de ami most ennél fontosabb volt számomra, sokkal több mindent lehetett látni is. És nagyon nagy örömmel láttam azokat az apró mosolyokat és összekacsintásokat, amelyek akkor következtek be a zenekarban, amikor a hetedik szimfónia nyitótételének lassú részében egy harkály elkezdte utánozni a tétel jellegzetes ritmus képletét, és hát erre a zenekar tagjai összemosolyogtak. Ez egy olyan élmény, ami csak Martonvásárban valósulhat meg, és lehet, hogy a nagy zenei élmény, a nagy zenei produkciók elemzéséhez ez nem tartozik szorosan hozzá. De azt gondolom, hogy a martonvásári koncertsorozathoz ez a fajta összekacsintás a nézők és az előadók között nagyon is szervesen hozzátartozik. Ha most már egy kicsit konkrétabban a műsorról beszélünk, melynek a szólistája Pusker Júlia volt, karmestere pedig a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója Vashegyi György, érdemes elmondanunk, hogy ugye látszólag ez egy hagyományos versenymű plusz szimfónia koncertösszeállítás volt. A hagyományosságot csak abban az értelemben kérdőjelezném meg egy kicsit, hogy egy elég hosszú versenymű, és hát a klasszikus repertoárban egy elég hosszú szimfónia került egymás mellé, hosszabb volt ez a koncert, mint amit akár a Zeneakadémián vagy a MÜPÁ-ban is megszokhattunk, de pláne itt nagyjából 100 perc terjedelmű volt, elég későn ért véget. Másrészt viszont azt kell mondanom, hogy az egész előadást valami hihetetlen koncentráltság jellemezte, és ez nem csak nagyon jól harmonizált a műveknek a nagyon koncentrált megfogalmazás módjával, de nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy egyrészt a D-dur hegedű versenynek például a nagyon hosszú első nyitótételét nem hagyta szétesni sem a szólistának a, még egyszer ezt kell mondanom, nagyon koncentrált, nagyon világosan formáló játéka, sem pedig Vashegyi Györgynek az ismét csak a formára hivatkozom, a formára nagyon érzékeny vezénylése, és hát ugyanez volt a szimfónia esetében is, ez a sokszor zabolátlannak érzett, mert hatalmas energiákat megmozgató és felszabadító szimfónia, ez esetben a formából bontakozott ki az energia, nem pedig valamiféle mesterséges rátétként, valamiféle külsődleges pluszként lett ez hozzáadva. Azt gondolom, hogy egy igazán jó hetedik szimfónia tolmácsolásnak ez az ismérve. Nem kívülről, hanem belülről felszabadítani az energiát, és hát Vashegyi György egyébként általában visszafogottabb karmesteri alapállásához, azt gondolom, hogy ez nagyon is jól illett. Pusker Júlia játékához pedig talán elég, hogyha annyit mondunk, hogy ez az éteri tisztaságú, nagyon-nagyon vékonyan, áttetszően szóló hegedű hang csodálatosan illet ennek a minden értelemben klasszikusan formáló versenyműnek, tehát nem csak stilisztikailag, hanem, hogy mondjam, esztétikai kategóriaként is használom most ezt a szót, szóval ennek a versenyműnek a fogalmazás módjához. azt gondolom, hogy az egész Martonvásári koncertsorozatnak, idei koncertsorozatnak talán a legszebb pillanata volt, a legszebb, hosszúra nyúlt pillanata volt a hegedű verseny első tétele.
Szabadtéri koncertről természetesen nincs felvételünk, úgyhogy most egy régebbi felvételről a szimfóniát idézzük, az A-dúrt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, ezen a felvételen Kocsis Zoltán vezényli. Thank you. 10-től 12-ig tartott az Erkel Ferenc Kamarazenekar Biatorbágyi Fesztiválja. Bece Szilvia riportjában Lestágbedő Eszter koncertmester, illetve Bojki András, a művészeti igazgató szólal meg. A riport még a fesztivál előtt készült.
Mi kell ahhoz, hogy a közönség minden évben újult erővel csatlakozzon a fesztiválhoz? Mennyire kell állandóan kreatívnak és újabb ötletekkel előállónak lenni?
Valószínűleg nagyon, de ez már most az 5. fesztivál, és meghagytuk a formátumot. Mi azt találtuk ki, hogy Biatorbágyot átalakítjuk, vagy legalábbis a hírnevét átalakítjuk a kultúra felé, és nem Matuska Szilveszter meg a viadukt története, és itt az önkormányzat mellettünk állt, és így egy ilyen patrióta fesztivált építettünk ki, rögtön az elején ez volt a koncepció, és ezt most is tartjuk, hogy amit csak lehet, azt ott helyben, mert nagyon sok olyan ember lakik ott, aki így fel lehet mutatni, és nem csak a helyieknek, hogy na, a szomszédom meg ebbe az utcába lakik, hanem valódi kvalitások, művészek, világjárók értéket teremtenek, stb. Tehát az egyik oldal volt, hogy patrióta fesztivál, a másik, hogy bőséges kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és hogy a várost megajándékozzuk valódi világjáró sztárokkal, hogy így mondjam, akik vagy a mi két szép szemünkért, vagy másért, de eljönnek és szívesen muzsikálnak velünk, és ez így nagyon beválik. Tehát úgy tűnik, hogy a közönség szereti ezt a pillanatot, hogy egy kicsit a miénk is, meg egy kicsit tényleg a magas kultúrából érkeznek hozzánk nagyon nagy nevek.
A műsorról, az idei műsorról beszéljünk egy kicsit abból a szemszögből, hogy mennyire lehet bátor a zenekar, vagy mennyire van szüksége egy nyári közönségnek arra, hogy jól ismert fülbemászós lágereket hallgasson.
Bátorság az mindig kell, újdonság is mindig kell. Itt az újdonságot leginkább a Híd koncert jelenti, ahol egy színpadon vagyunk egy könnyűzenei együttessel, a színpad egyik felét mindig egy könnyűzenei együttes foglalja el, a másik felét az Erkel Ferenc Kamarazenekar, és Bojki András csodálatos átirataiban, illetve hozzáírt szólamaival kiegészítjük a rock együttes vagy szól együttes muzsikáját. Ez mindig nagy kihívást jelent Andrásnak is, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez a nagyon markáns zenei stílushoz, amit mondjuk a Kaláka képviselt, vagy amit Ferenci Gyuriék képviseltek, vagy a Kék Nyúl zenekar volt először, tavaly pedig Szirtese Dina Mókus. Itt mindig érzem a nagy újdonságot, ami viszont a megszokott dolog, az a szombatesti nagy koncert, ahol a szigorúan vett klasszikus komoly zenének hódolunk. Ezúttal Baráti Kristóf fogja Mendelssohn D-moll hegedű versenyét játszani, és két szerenádot választottam, az Elgár szerenádot és a Csajkovszkij vonós szerenádot.
Amit sokan ismernek, de nem biztos, hogy mindenki, tehát itt is van egy kis újítás, mondjuk Elgár talán kevésbé ismert Magyarországon.
Így van, és a kis Mendelssohn hegedű versenyt is ritkábban lehet hallani.
És hogy néz ki ez a bizonyos összművészeti része ennek a fesztiválnak, mert ugye arról is beszéltünk már az előző években, hogy Biatorbágyon nem is csak muzsikusok élnek, hanem sok más művész is ott telepedett le abban a városban, és valamilyen formában ők is csatlakozhatnak, sőt, mi több, ami nekem a legjobban tetszik mindig ebben a fesztiválban, kérdés, hogy lesz most is ilyen, hogy a fiatalokat is bekapcsoljátok, a gyerekeket akár.
Abszolút. Kezdjük az előzővel. A fesztiválnak a hivatalos megnyitója az két kiállításnak is a megnyitója. Az egyik a koncertfotóknak a kiállítása, ami ott az előtérben van. A fiam Bojki Marci korábbi JFKZ koncertekről készített fotói kinagyítva. Nagyon izgalmas. A másik pedig a Művelődési Ház kiállító termében egy helyi képzőművész. És egész különleges dolgok merültek így föl, mert ugye keresgéli az ember, hogy ki dolgozik még, milyen nagyon sokan élünk már ott, már rég nem nagy község. Idén egy nagyon érdekes, még összebb művészet lesz, hiszen Trokán Nóra került így képbe, aki nem csak egy ismert színész, hanem fotóművész is, kiállításai vannak. Nagyszerű kis kiállításunk lesz majd. Annyira, hogy tavalytól már bevezettük, hogy lesz beszélgetés is, tehát nem csak a megnyitón, hanem lesz egy kifejezett tárlatvezetés, ahol a művész, jelen esetben Nóra, beszélhet a fotóiról, a világlátásáról, a technikákról, meg amit a közönség kérdez. Ott egy bő fél óra áll rendelkezésre a programok között, és akkor nézzük a másikat, a fiatalokat. Ebben az épületben van a Pásztyi Miklós Alapfokú Művészeti Iskola, egy bűnletesen nagy zenesuli. Tanítunk is ott egy páran az FKZ-ból, de van egy ilyen szövetségünk ezzel a művészeti iskolával, és mi játszunk a gyerekekkel, az ügyesebb gyerekekkel koncerten. Egy ilyen koncertprogramot beemeltünk a fesztiválba, és már rögtön az elsőben is így volt, és visszük szépen tovább, hogy a gyerekek, akik föl tudnak készülni, meg alkalmasak arra, hogy szélesebb közönség előtt játszanak, az EFKZ-val játszanak.
Az az öröm, hogy profi zenészekkel játszhatnak együtt, akár azok, akik csak fél éve kezdték épp a hangszeres tanulmányaikat, és ez nekünk is nagyon nagy élmény, és igazság szerint én talán ezt szeretem a fesztiválból a legjobban, mert ez a legkülönlegesebb együtt muzsikálási lehetőség.
Hogy fér be mindez 10-től 12-éig egy szűk időszakba?
Cipőkanállal.
Ez a Cipőkanál fesztivál.
Pörögnek az események óráról órára. Nagyon szeretjük a változatosságot. Ilyenkor az egész zenekar egy ilyen flow élményben repked a föld fölött, és a különböző helyszínekről egyik helyről a másikra. Nagyon boldogok vagyunk, hogy valóban egy teljességet adhatunk át a közönségnek.
Csajkovszki vonószerenádját az Erkel Ferenc Kamarazenekar egy régebbi felvételéről idézzük, a hangversenymester Lesták Bedő Eszter. Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgödő Anna társszerkesztő és Pap Sándor hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő, Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők Joan Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor.